Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Az Európai Bizottság a héten átfogó közlekedési csomagot mutatott be, benne egy cselekvési tervvel új gyorsvasutakra. Ennek értelmében 2040-re az eddigi transzeurópai közlekedési hálózatra építve a Bukarest-Budapest vagy Bukarest-Szofia útvonalon az utazás körülbelül 6 órát venne igénybe. Ennek elérése érdekében a vonatoknak mintegy 200 km/órás sebességgel kellene haladniuk a főbb vonalokon. Ez 3-4-szer gyorsabb, mint a jelenlegi átlag Romániában. Ennek kapcsán beszélgetünk a mai Naprakészben. Vendégem Szentes József közlekedésmérnök, a Román Vasúttársaság személyszállító részlegének a volt vezérigazgatója. Jó napot kívánok, köszöntöm.
Jó napot kívánok, én is köszöntöm kedves hallgatókat és a szerkesztő urat is.
Jelenleg a leggyorsabb romániai vonatok 160 km/órával közlekednek, de hogy ez a sebesség a hálózatnak csak mintegy 3%-án lehetséges, és az országos átlagsebesség 45 km/óra. Sok olyan szakasz van, ahol 30 km/órás sebességkorlátozás van. Ez nagyon messze áll a 200 km/órás átlagsebességtől, ahhoz, hogy a Bukarest-Budapest, Bukarest-Szófia útvonalon az utazás 6 órát vegyen igénybe. 2040-ig kell ez megtörténjen. Van ennek reális lehetősége, vagy science fiction?
Hát mondjuk azt, hogy egy bátor vállalkozás, komoly döntések állnak a háta mögött, ami az unió közlekedési politikáját illeti. Hát ahhoz, hogy 200 kilométeres sebességgel tudjunk bárhol közlekedni, teljesen új pálya kell. A jelenlegi konvencionális vasúti pályák azok a 160 km/órás sebességre vannak tervezve, tehát itt beleértjük a tört anyagot is, ami, tehát a tört követ, a sínek típusát és a talpak, a betontalpaknak is, illetve a váltóknak a típusát is, úgyhogy teljesen új pályáról van szó, amit ki kellene dolgozni, amelyik úgy néz ki, hogy Budapest és Kolozsvár között már magyar MÁV részéről már tervezet alatt van, sőt én úgy tudom, hogy a megvalósíthatósági tanulmány az nagyjából meg is valósult. A MÁV és a magyarországi illetékes minisztérium államtitkárral, tudom, hogy több alkalommal is tárgyalás folytatott a bukaresti szállítási minisztériumnak az államtitkárával, és azon a szinten folytatottak ezek a tárgyalások, amit mondtam több alkalommal is, ami a pálya építést illeti, tehát Kolozsvárig nagyjából lehet tudni, hogy milyen pályán, milyen útvonalon, új útnyomvonalon fognak közlekedni ez a 200 km/órás sebességű sebes vonat, gyors vonat. Azonban Kolozsvártól Bukarestig még a nyomvonal nem ismeretes. Én nagyon szeretném, hogyha valamilyen beleszólásom lehetne bármilyen szinten, tehát nem döntéshozás, nem akár lobby szinten is, hogyha ez a vonat Kolozsvárt összekötné az első, az is vásárhelye, mert is vásárhelye, ez a vonal nagyon hiányzik, több mint 170 éve tervben volt véve is, különböző okok miatt ez nem valósult meg, majd Vásárhelyről gondolom, hogy könnyebben össze lehetne kötni Bukarestet is. Na most ez a 6 óra is egy negyed óra, ez azt jelenti, hogy van egy kimutatásom is, hogy ez azt jelenti, hogy sebesség szempontjából az átlag sebesség ezen a vonalon 132,8 km/óra kellene legyen. Tekintettel a domborzati viszonyokra, meg a jelenlegi körülményekre, tehát én meg vagyok győződve róla, hogy egy nagyon jövőbe irányuló tervről van szó, és mondtam, amit mondtam, ezt egy új pályán kell megvalósítani, mert egy 160 km/órás sebességet megengedő pályán is az átlag sebesség, amit el lehet érni, az az a 115 km per óra, ennyit lehet körülbelül megvalósítani. Például Berlin és Stockholm között, ahol 820 km-es pálya van, ez körülbelül ennyinek felel meg.
Szeretném, ha beszélnénk részletesebben arról, hogy milyen a jelenlegi állapot Romániában, hová kellene eljutni, de maradjunk picit annál a nagy tervnél, hogy gyors vasút kösse össze az európai nagyvárosokat. Én arról olvastam, hogy a több országot átszelő vonatok esetében itt egyrészt többfélen múlik a megegyezés, tehát hogy egy járatmenetrend beállítása az gyakran öt félnek a megegyezésén múlik, nehogy túlságosan is széttagolt az unió vasúti rendszere a nemzetközi vonatoknak a gyors közlekedtetéséhez, és volt egy hír idén augusztus elején, hogy Brüsszelt Velencével kötötték volna össze egy European Sleeper nevű éjszakai járatnak az elindítása, és két nappal a járat elindítása előtt jelezte az olasz vasúttársaság, hogy nem tudja üzemeltetni a szerelvényeket az előzetesen egyeztetett feltételekkel. Tehát minden országban önálló pályarendszerek üzemelnek, nem csak eltérő az anyagi feltétel, hanem különböző sajátosságok vannak, és ezek koordinációja, ez egyszerűen lehetetlen megoldani úgy, hogy egy használható menetrendet tudjanak kialakítani a lehető legrövidebb menetidővel. Tehát, hogyha innen közelítjük meg a kérdést, akkor van realitása a gyorsvasút hálózatnak?
Tehát van esély ennek a megvalósítására, de tekintettel arra, hogy interoperabilitási problémákkal küzdünk, tekintettel, hogy több ország részt vesz ennek a gyorsvasút kialakításának a tervében. Egy egyszerű példát mondok, a mozdonyok közös használata. Ez azt jelenti, hogy a feszültség, az áramerősség, illetve az a frekvencia, amelyen dolgoznak ezek a villanymotorok, ezek egységesítve egyformán kell működjenek. Tehát, hogyha meg akarjuk oldani az interoperabilitást a mozdonyok szempontjából, egyik országból átmenni a másikba, ez kötelező. Mondjuk ezt az én időmben 2012-ben sikerült megoldani például a magyar államvasutakkal, tehát a romániai mozdonyok bemennek egész Budapestig, az ők mozdonyaik jöhetnek egész Konstancáig, tehát ez a feltétel teljesítve van. Nagyon fontos volt Romániának a Schengenbe való belépése, és ez is lecsökkenti 20 perccel, sőt 20-25 perccel a várakozási időt a határon, ami szükséges a formalitások intézéséhez. Ennek ellenére, ahogy tapasztalhattuk mostanig is, és ahogy fogjuk tapasztalni az új menetrend érvénybeléptetése után is, ezek a különbségek egyelőre nem jelentkeznek a menetidő csökkenésében. Tehát ez is egy külön probléma. Azon kívül a tarifarendszernek a kialakítása, a közös tarifarendszer kialakítása, a különböző uniós gyors vasútak esetén egy olyan integrált tarifarendszert használnak, amelyek érvényesek bizonyos metropolis zónák esetén használt jegyek elfogadására is. Tehát a metropolis zóna belőli közlekedésben használt jegyeket, ezekkel fel lehet ülni olyan vonatokra, amelyik a metropolis keretén belül van több ilyen állomás, több ilyen nagyváros, amelyik fővárosnak van két-három megállója is. Ezeken érvényes, például a gyors vonatokon érvényesek ezek a jegyek is. Tehát ezeket a dolgokat mind le kell küzdeni. De most tekintettel arra, hogy az európai közlekedés és fenntartató turizmusáit felelős európai biztost sikerült mozgósítani a városok egyesületét, a vasútak egyesületét, tehát MPIT, a finanszírozó intézményeket, ugye a vasútépítőket, a forgó tehát a forgó eszközöknek a gyártóit is. Úgy néz ki, hogy fel akarják gyorsítani ennek a projektnek a megvalósítását, azon kívül persze minden annak jegyében, hogy csökkentsük a a széndioxid kibocsátást, ami Európának, hát Európa világviszonyban 8-10%-ot jelentene a széndioxid kibocsátásának megfelelően. Tehát szerintem ezt az értéket átlag, így is átlag alatt vagyunk. Tehát ha összehasonlítjuk Kínát, Amerikát és más, más komoly ipadilag fejlett országokat. Tehát egy picit erőltetve van ez a klímás intézkedés, de igen, ennek megfelelően szintén ennek a, ennek a tervezetnek az egyik alapvető kitétele, hogy olyan típusú üzemanyagokat állítsanak elő, amelyik megújuló áramforrásokat, tehát megújuló energiaforrásokra alapulnak, valamint alacsony szén-dioxid kibocsátást biztosítanak, úgy a légteri szállításban, mint a hajószállításban, mint a közúti és a vasúti szállításokon. Tehát nagyon sok tényező össze van most jelenleg állva. Valószínű, hogy az uniónak sürgős, hogy költséghatékony, illetve átfogó közlekedési csomagot állítson össze, amelyikkel fel tudná gyorsítani a gazdasági fejlendülést, vagy a gazdasági stagnálást, amiben most jelenleg van az unió. Én így érzem, hogy erre vonatkozik ez a, ez a kiírás. Ellenben 2040-ig valószínűleg nagyon sok gyors vonalat üzembe lehet helyezni, de ami a Budapest-Bukarestet összekötő vonalat, vagy Bukarestet Athénnal összekötő, Zófián keresztül Athénnal összekötő vonalat illeti, ami minket érint Romániát, hát ezt nem tartom a 2040-et azt megfelelő vállalható dátumnak, tekintettel arra, hogy a négyes koridornak a munkálatai azok 80%-ban vannak megvalósulva, és hát 2010-es évek elején kezdtük meg ezt a munkát. A legelmaradottabb szakasz még mindig Segesvár és Brassó között van, 58%-os a megvalósíthatóság, ugye több mint 10 kilométer alagutat kellett három helyen is fúrni. Ez volt az egyik oka a késésnek, de ellenben a Bukarest és a Brassó-Prediali vonalszakasznak még a tervezése sincsen indítva. Ez szintén a négyes koridorhoz tartozó szakasz, úgyhogy újra volt ütemezve több alkalommal, új finanszírozási lehetőségeket kerestek, mondjuk így a pénzeket újra kellett ütemezni. Ez bizonyos szempontból azzal is jár, hogy bizonyos pénzek elvesznek, mert ugye átütemeznek egy későbbi időpontra, egy más forrásból, úgyhogy ezek az összegnek egy része elveszik. Na most ez a 80%, ez nem... minket nem hatalmaz fel arra, hogy 2040-ig elképzeljünk egy gyorsvonalú vasútnak a megvalósítását 850 kilométeren, mondjuk a magyar részt ne számítsuk egészen a határig, attól arra fele pedig az valószínű, hogy minket fog illetni. Annak ellenére, hogy nagyon sok támogatás van kilátásban az unió részéről, amint láttam itt egy 840 milliárd eurós csomagot szeretnének 2050-ig érvénybe léptetni. 2027-ig, ami a tervezési fázist illeti, 2,9 milliárd euró mozgósítását tervezik. Ez főleg az üzemanyag megújuló üzemanyag intézkedéseken fog meg hidrogén alap üzemanyagnak a támogatására fog az összeg elkelni, mint valószínű az első fázisban, de ahhoz, hogy egy európai nagy sebességi vasútvonallal rendelkezzen, oda egyértelműen korszerűsített infrastruktúrára és megfelelő gördülállományra van szükség. Ennek is a gyártását valószínű, hogy most ezzel az alkalommal fel fogják gyorsítani. Hát itt valószínű, hogy a nagy gyártók, akik labdába tudnak rúgni, azok a német cégek, a francia cégek, ott vannak a kisebb lengyelországi, Pesa, meg a Skoda Csehországban, ugye, és Spanyolországban is a KAF. Tehát vannak cégek, akik mindegyik próbálkozik a hidrogén meghajtású lehetőségekkel is, és Valószínű, hogy ezek az intézkedések, őket is fogja támogatni. Ezen kívül még van egy interoperabilitási probléma, ami szintén a vonat befolyásoló berendezéseknek az egységesítését illeti, tehát köztudott, hogy Európa szinten az ETCS, ERTMS rendszert vezetik be, az GSM-ről összekötött vonalbefolyásolás és helyzet meghatározás, mondjuk így. Itt nálunk a meglévő szakaszon, tehát ami már elkészült a 4-es koridoron, annak 90%-a ezt a rendszert, ezzel, 90%-a ezzel a rendszerrel már el van látva. De ehhez tudni kell, hogy nem elég, hogy a pályán nekem megjelennek ezek a dolgok, hanem meg kell jelenjen a vele megfelelően a gépjármű, tehát a járműveknek a bordján is azok az intézkedések, azok az utasítások, melyik előre vetítnek két-három egységi szakaszt, ami körülbelül 7,5-10 kilométeret jelent. Tehát 10 kilométerrel előre jelzi az illető, a következő jelzőnek az állását, és ezt a mozgóvezető látja. Tehát ez az egyik ilyen korszerűsítési rendelkezés, amelyik, mondom, nálunk Romániában, tehát az pályán megvan már, be vannak építve, de kevés az a mozdony, egyáltalán az az 55 mozdony, amelyiket most korszerűsítnek a Penereri programon belül, és az új motorvonatok, amelyiket vásároltak az RFI-n keresztül, tehát a reformhatóságon keresztül, ezeknek megvan ez a korszerű berendezés, az ETCS jelzőberendezés, és használni is tudják a pályán, de most mi értelme van akkor, hogy használjuk ezeket, és mit tudom én, a követő távolságot a két vonat között lecsökkentsük 4 percre, a jelenlegi 6 perc helyett, hogyha a vonatoknak 3/4 része nem rendelkezik ezzel a rendszerrel, és ők szintén a 6 perces vagy 7-8 perces követési távolságot fogják követni. Tehát itt nagyon sok olyan probléma van, technikai probléma, amit le kell küzdeni, de a lényeg az, hogy az első lépés, mondjuk azt, hogy ilyen szempontból megtörtént.
Szentes József közlekedésmérnök, a Román Vasúttársaság személyszállító részlegének a volt vezérigazgatója a mai napra kész vendége. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy az Európai Bizottság a héten átfogó közlekedési csomagot mutatott be, benne egy cselekvési tervvel új gyorsvasutakra, és ezek a gyorsvasutak, ezek a Romániát is átszelnék. Ha a határokon túlnézünk, akkor azt látjuk, hogy az európai közlekedés politika egyértelműen a vasúti közlekedést prioritásnak tekinti, vagy azt tekinti prioritásnak, és a többi közlekedés fejlesztését a vasúttal intermodális rendszerben képzeli el. Mi a helyzet Romániában? Innen az látszik, hogy az ország vasúti infrastruktúrája az, hát nem mondom azt, hogy nem fejlődik, említett ön is a beszélgetésünk elején, hogy vannak olyan pályaszakaszok, amelyeket modernizáltak, de hogy a vonatok sebessége, járatok pontossága azért, hogy mondjam, nagy-nagy kívánnivalót hagy maga után. A vasúti forgalomnak a teljesítménye az évről évre, mintha csökken.
Igen. A tegnap este folyamán, nem tudom, hogy remélem, hogy nem reklam, volt egy NATO konferencia a parlamentben, is meghívtak előadónak, szakelőadónak, és egy pár kollégával közösen elemeztük a katonai szempontból ezeket az infrastruktúrális fejlesztéseket. Annyit kell tudni, hogy menet közben a koridor, a 4-es pán-európai vasútvonalnak a kialakítása, mint a Rajna-Duna szakasznak a fejlesztési részévé, tehát a 2013-ban egy európai határozat alapján elindultak ezek a fejlesztések, tavaly változtak. Azon kívül az idén megjelent egy szép militári fejlesztési program, ami a katonasági fejlesztési célokat szeretné életben léptetni, a jelen meglévés az elkövetkező korszerűsítendő, illetve építendő pályaszakaszokra. Na most a civil és a katonai követelmények egy picit változatosak. Tehát ezért mondtam, hogy mindaddig, amíg ugyanarra pályára akarjuk felvinni az áruszállítást és a személyszállításnak különböző típusait, addig ez nem fog működni, tehát nem érhetünk el nagy sebességet, átlag sebességet. Ezért kell ez az új pálya megvalósuljon. Ellenben a civil és a katonai intézkedések között jelentős különbség van, mert mielőtt a civil forgalomban mindenki a sebességet nézi, a pontosságot, ugye, tehát és a kiszámíthatóságot, a katonaságnál nem annyira az idő a fontos, mint hogy egyik helyről a másikba biztosan eljussanak. Tegnap pontosan ezt tárgyaltuk, hogy nekik nem az a fontos, hogy 12 óra alatt egyik határtól a másikig elmenjenek, hanem biztosan átmenjenek azokon az alagutakon, amelyikek az agavaritikus szállítmányokat is átengedik, ugye, és nincsenek lehetőségek kikerülni bizonyos szakaszokat, tehát itt nagy problémák vannak. Ennek a fejlesztéseknek az egységesítése érdekében most külön pénzeket lehet levívni a SZÉP programon keretén belül is. Megváltoztatták a koridornak, a négyes koridornak is a feltételeit, úgyhogy minden, ami most épül, az a kettős felhasználás érdekében történik, ez a dual use felhasználás érdekében. Tehát itt kimondja konkrétan, hogy 22,5 tonnás per tengely nyomást kell kibírjon a pálya. 740 méteres fogadó vágányokra van szükség bizonyos állomásokban, tehát határmentén az átmenő állomásokon, és ehhez hasonló. Tehát itt amit látható, a két dolog csak akkor volna megoldható, hogyha külön pályán közlekednénk. Ez most egyelőre nem megvalósítható. Nem mondhatjuk azt, hogy Romániában a katonai szállítmányok miatt késnek a személyvonatok. Tehát egyelőre még nincsenek ilyen problémák, ami a szállítmányokat illeti. Idejében be vannak ezek programálva, és eljutnak oda, ahol kell a katonák is, és a katonai szerelvények. Ellenben az utóbbi időben, amit tetszett mondani, tehát a legnagyobb probléma az, hogy a korszerűsítés az egy típusú beavatkozás. A legfontosabb beavatkozás, ami évek óta csúszik, és évek óta halasztódik, az a mindenkori napi karbantartás éves szintre emelve, persze, éves költségvetés biztosítva a háta mögé, amelyeknek az összegei évről évre csökkennek. Na most azt lehet tudni, a tegnap előtt a kormány ismét belekerült nyúljon a hátiságba, és kivettek 302 millió lejni megfelelő támogatást, ami a vasúti infrastruktúra és a személyszállító cégeknek, vasúti cégnek fog menni. Tekintettel arra, hogy nem csak hogy kiürült a büzsé, hanem a zseb, hanem egyáltalán működésképtelenné váltak ezek az intézmények. Tehát nem képesek fenntartani a megfelelő szinten a közlekedést. Na most a közlekedés biztonság megtartása érdekében, hogy ne történjenek balesetek, mondjuk ki magyarul, a leghatékonyabb módszer, hogyha nincs pénz, nem tudunk beavatkozni, akkor nincs ember, mert ez is az egyik probléma lesz, akkor csökkentjük a sebességeket. Ahogy tetszett mondani az elején, 30 kilométeres sebességkorlátozás nagyon sok helyen be van téve, a kitérő vágányok azok 10-15 kilométeres sebességre üzemel. Ezen kívül látunk olyan sebességkorlátozásokat, amelyek 50 métert vesznek igénybe. Ez valójában egy 5 méteres szakasz. A jelző lámpáknak a környékén, ott, ahol két sínpárt találkozik, de nem heggesztés nélkül, mivel száromot meg kell szakítani, tehát ezek a zónáknak a váltakozás, tehát ezeknek a zónáknak a polaritása akkor változik, mikor a vonat tengelyel átmegy rajta, sönteli a pályát, és mutatja a rendszernek a foglalt vagy nem foglalt részét. Na most itt a két vágánynak az összecsatolásánál általában ott szintkülönbségek jelennek meg, jobban őrlődik a kő, összetörik a kő, nincs meg az a bizonyos tartása neki, és akkor itt a sebességkorlátozás jogos, és be kell vezetni. De annál jogosabb lenne, és nagyon hatékonyabb volna, hogyha nem vezetnénk ezeket a korlátozásokat, hanem egyszerűen három ember villával, lapáttal, ugyan csináltuk ezelőtt 30 éve, kimennek, kitakarítják azt a részkét, hat talpfának a térségében, ugye az 4,5 méter, 4 méter körzetében, és alávernek kézzel, ugye ahogy csináltuk annak idején, és a sebességet nem kellene emiatt levenni. Ehhez persze emberre van szükség. Na most itt a másik nagy probléma, ugye, tehát az nagyon sok a késés emiatt, egy évre előre megtervezik a menetrendet, nem lehet tudni egyik évről a másikra, tehát úgy kell elképzelni, hogy 2 hónappal ezelőtt hagyták jóvá a CFR-nek az idei költségvetését. De tudok olyan állami intézményt, több ezer alkalmazottal, ahol még az idénre nincsen költségvetés jóvá hagyva. Tehát ezek az emberek nem tudnak számítani, nem tudnak kiírni egy kiírást, egy pályázatot, semmit, nem tudják a pénzeket, még ha van is pénz, nem tudják hatékonyan elkölteni. Év végában most már ére nehezebb lesz elkölteni, hogyha lesz büdzséjük is. Tehát ilyen problémák vannak, szervezési problémák vannak, szerintem személyes problémák, tehát személy emberekre is kivetíthetők ezek is, és meg lehet már találni valószínűleg az emberi mulasztásokat is, ha ez volna a cél, de mondjuk így, hogy a kormány részéről is vannak bizonyos feladatok, ami a szállítást illeti. Tehát van 5-6 funkciója az országnak, a kormánynak, amit kiválóképpen kell gazdálkodni. Energia, oktatás, egészségügy, szállítás, ugye védelem, közbiztonság, nagyjából elmondtam.
Igen, szerintem. De hát, hogy ott tartunk, hogy a vasúti közlekedés az a mindenkori kormányok számára nem prioritás. A közutat fejlesztjük, autópálya építés ugye ahogy zajlik, aszfaltozás, kátyúzás zajlik. A vasút, mintha nem kapna kellő figyelmet, az állam által fenntartott vasúti pálya, ahogy itt az imént is említettem, egyre rosszabb állapotban van, és emiatt csökken a vasúti forgalomnak a teljesítménye. Az üzemeltetőknek az infrastruktúra használatáért fizetniük kell, itt 25%-át teszi ez ki a költségüknek, és a közutak esetében ez a szállító költségének mindössze 1-2%-a, tehát hogy nem csoda, ha nem a vasútra koncentrálnak a szállítók.
Igen, tehát nincs paritásban ez a két dolog. Na most, uniós előírás, hogy ami a fejlesztéseket illeti, legalábbis az előtervezéseket, az azt jelenti, hogy tehát kimondja, hogy 50%-át a beruházásoknak a vasúti fejlesztésekre kell irányítani. 50%-a megy a közúti, meg a tengeri, folyami légiszállításokra. Jó. Ezt így, mikor megtervezik a költségvetést, akkor ez így is van. Ellenben a közút esetében, mivel sokkal hát nem most kezdik, mondjuk így, és nagyon jó támogatójuk van az államtitkár személyében. Rengeteg csőre töltött tervük van. Ami azt jelenti, hogy megvalósíthatósági tanulmány, de az összes avizokkal, engedélyekkel, mindennel ellátva, amit bármikor elő tudnak venni. Tehát még akkor is, hogyha ezek nincsenek most betervezve egyik évről a másikra, például az idei évre, akkor is elő van készítve. Na most a vasútnál ezek a dolgok egy picit másképp mennek. Egy az, hogy 16 emberből áll az egész tervező és külső erőforrásokat igénybe bevő igazgatóságnak a személyzete. Nincsenek csőre töltött, elkészített hatástanulmányok. Ha vannak is, akkor elmúltak két és fél-három évet, mennyi a, mondjuk úgy a garanciájuk ezeknek, mert közben változnak az értékek, változnak a technológiák, tehát ez egy érthető dolog. És nem akarnak külön pénzt költeni arra, milyen nincs, ugye, arra, hogy ezeket felújítsák. Tehát egy új megrendelés kellene, amit szintén le kellene tehát egy liciten le kellene bonyolítani. Emiatt De ezt mondom, szervezési probléma, tehát hogyha ha megyünk, keresjük a hibást, akkor előbb-utóbb bejutunk egy-két személyig, hogyha ez volna a lényeg. Ellenben kellene bátorítani az intézményeket, mert vannak uniós források, ahol adnak technikai segítséget a pályázatoknak az előkészítését, tehát ahhoz, hogy egy bizonyos pályázat a hatástanulmány szintjéig fejlődjen, és akkor ezeket tehát bátran az emberek, tehát a cégek, a vállalkozók, vállalatok, az állami infrastruktúrát fejlesztő cég, ezt bátran be tudná vállalni, annélkül, hogy a számvevőszék rákérdezne, hogy a 215-es konton neked miért jelenik meg egy ekkora összeg, ugye? Tehát itt a különbségek. Egyesek el tudják számolni ezt a problémát, hogyha van is, vagy de lehet, hogy az már folyamatosság van, és amikor odajut a vasút, most ezzel be is fejezem, amikor odajut a vasút, hogy év végefele látják, hogy nem tudják eltölteni ezt a pénzt, mivel a hatástanulmányt pontosan újra kell csinálni, vagy stb., akkor ezeket az értékeket a szállítási program vezetői átcsoportosítják a közúti szállításokhoz. Ott, ahol csőre vannak töltve a pályázatok, tetszik érteni. Na most ettől a perctől az 50%-ból lesz egy 30%-os megvalósítás az év végéig, ami a vasúti fejlesztéseket illeti, és lesz egy 70% elő. Tehát így lehet. Lehet, hogy remélem, hogy nem mondok államtitkókat ezzel kapcsolatosan, de most jelenleg ezek a jelenségek szabályozzák az egész működést. Sajnálatos módon. Tehát itt egy kemény, határozott vezető ezeket a dolgokat meg tudná változtatni.
Itt azon gondolkodtam, hogy a jelenleg a GDP 2,5% a NATO hozzájárulásunk, hogyha ennek mintájára mondjuk egy ekkora aránya a vasúti hálózatnak a fejlesztésére menne, akkor behozható lenne a lemaradásunk? Tehát, hogyha a bruttó nemzeti össztermék 2%-át, 2,5%-át azt a vasúti rendszer finanszírozására fordítanánk, akkor felzárkozhatnánk a közép-európai országok vasúti rendszerei mellé, akik amúgy le vannak maradva a nyugattól.
Igen. A felzárkozás az lehetséges volna, tehát hogyha nem a nyugati-európai vasúti, fejlett vasúti társadalmat nézzük, akkor a közép-európai társadalomhoz, tehát ami a Lengyelország, Magyarország, Csehországot illeti, Bulgáriában is 75% a villamosítás, nálunk 38%, tehát mi energia termelők voltunk annak idején, ugye? Komoly energia forrásaink vannak, többfajta, és ennek ellenére nem villamosítottunk ott, ahol kellett volna. Most utólag valószínű, hogy ezek a dolgok fognak változni, mert a körmünkre igaz értja. Tudom, például november 17-ig várnak ajánlatokat egy Brassó területi igazgatóságot érintő villamosítási projekthez, ami a szebeni vonalat illeti, és a Székelykocsát Déda Marosvásárhelyt beleépve vonalat illeti. Tehát ott két szakasz van kihozva pályázatilag, és egyáltalán megvalósíthatósági tanulmány elvégzésére. Ez is többször már ki volt hozva, tehát egy másfél éves, csak ami a közbeszerzést illeti másfél éves próbálkozás. Azelőtt még másfél évet dolgoztak a tervnek a kivitelezésén és a feladott fizetnek az összeállításán. Tehát itt egy picit másképpen kellene szabályozni. Én mindig azt mondom, hogy a személyes felelősséget be kell hajtani. Nem elég az, hogy valakit oda teszünk egy pozícióba, politikai vonalon, és akkor majd ennyi, hogyha valami rosszat csinál, vagy valamit nem csinál. Ugye? Tehát itt oda kell tenni, komoly szerződéseket kell kötni ezekkel az emberekkel, akik vezetik az intézményeket, vagy akár társaságokkal is, hogyha több vezető tanácsról van szó. És ez volna az egyik kiút, ahelyett, hogy csökkentenék az illető például a karbantartásra szánt összeget a vasútnál. Tehát elmondtuk a költségeket, így úgy lábú csökkentve körülbelül felére az az összeg, amennyit kiutaltak az idén a vasútnak a napi karbantartásra a tavalyhoz képest. A tavalyi, amelyik szintén egy kis összeg volt, tehát 4 éve nem látott a vasút úgy komolyabb összeget a karbantartás miatt, karbantartásra, és ezt mondtam, hogy ez egy olyan dolog, amit magunk előtt taszítunk addig, amíg a... Mondok egy konkrét példát. Tavaly régentől Marosvásárhelyig a sebesség egyetlen egy helyen volt korlátozva 70 km/h személyvonatoknál. Most az egész szakasz 50 km/h, tehát ez a fejlődésnek az iránya. Hogyha nem avatkozunk közben az idén, valamit a jövőbe, valami nem történik azzal a pályafelújítással, én is dolgozok itt ennek a megváltoztatásán, tudnélik próbálkozunk a régen ludasi szakaszt metropolitán vonatot beindítani, elindítani bizonyos erőforrásoknak a lehívása után, de erről szerintem majd az év elején érdemes lesz konkrétabban beszélni, amikor konkrétabban tudunk róla bizonyos értékek, bizonyos dolgokat. Ugyanez történik a metropolitán vonatokban bárhol, ahol próbálkoznak ezekkel. Én Bukarestben irányítom ezt a projektet, 211 millió eurós támogatást kértünk, és fogunk kapni pedig valószínűleg az Uniótól. Egyetlen egy vonalszakasznak a felújítására, de úgy kell elképzelni, hogy tehát pontosan a sebességkorlátozások miatt, és amiatt, hogy az új vonatok, amelyek be fognak jönni, azok mind Bukarest-centrikusak lesznek, tehát így voltak megtervezve, egy Bukarest szolgáljuk ki, tehát ennek a Bukarestnek úgy néz ki, van egy országa, és nem az országnak, van egy fővárosa, de 54 plusz vonat lesz bevezetve 2-3 éven belül. Már a jövőtől 30 vonattal többet irányoznak. Emiatt a vonal szakasznak az átengedő képessége, ez most már szaturálódott, tehát fejezd el, most nem tudnak többet beengedni. És akkor a pályázatunkon belül elvégezzük azt a munkát a metropolis vezetén belül, azt a munkát, amit a vasút kellene csináljon, van erre keret, tehát kaptak a hatóságuk, a közintézmények, tehát például a fejlesztési egyesületek kaptak most lehetőséget rá, és mi 2 új vágányt, tehát egyet felújítunk és egy újat építünk, hogy Bukarestből Kitiláig, az első komolyabb állomásig ki tudjunk menni, annélkül, hogy befolyásolnánk és annélkül, hogy csökkentenénk az egész rendszernek a kapacitását, sőt, majdnem azt lehet mondani, hogy megduplázunk a kapacitását.
Beszélgetésünk zárásaként még egy aspektusát érintsük a kérdésnek. Milyen közlekedési lehetőségeket vesznek igénybe az emberek Romániában? Mert építhetünk, csatlakozhatunk páneurópai vasúti hálózathoz, csak hogy azt látjuk, hogy a vasút Romániában az utolsó helyen szerepel a közlekedés szempontjából, tehát mintha nem az utasok mobilitás igényeire lenne szabva, vagy lenne tervezve, és csak legvégső esetben használjuk a vasúti szállítást. Tehát én bevallom őszintén, 3 évvel ezelőtt utaztam utoljára vonaton.
Jó, én gyakrabban utazok, egy az, hogy kíváncsi is vagyok, hogy valami változás történik-e, a másik pedig az, hogy ezelőtt 30 éve az egyedüli akkor létező vasúti személyszállítási vállalat 176 millió vonatkilométert valósított meg egy évben. 176 millió. Most 43-44. Tehát, hogyha...
De a vasúti pályánk hossza ugyanannyi, tehát most is megvan a 10.000 kilométernyi.
Igen, tehát ez azt jelenti, hogy egy negyedére csökkent a vonatoknak a száma, tegyük így. Tehát tegyük így fel a problémát. Mondjuk régebben más voltak az elképzelések, az embereket bevitték a nagy gyárakba, a különböző városokba be kellett vinni munkába, haza kellett vinni őket, naponta 3-szor vagy 2-szer, attól függ, hogy volt megszervezve a munka. Ez volt az akkori, mondjuk így, igény. Most egy picit változott ez a dolog. Abban az esetben, hogyha én csak egy pár vonatot közlekedtetek, tehát elmegyek reggel vagy este visszatérek egy bizonyos állomásba, mondjuk a segésvári udvarhelyi vonalat, ugye, amelyeket nagy nehézségek arra meg lehetett menteni valahogy. Én 2015-ben sikerült visszavegyem a CFR-t, ugye hat párhuzamot tettem be, most állítólag egy maradt. Tehát most ez nagyon fontos, hogy az embereknek legyen választási lehetőség. Akkor tudunk választási lehetőséget adni nekik, hogyha egy az ára jó, kettő, hogyha van összekettetési lehetőség, három, hogyha van megfelelő vonatsűrűség. Mert most az emberek nem csak bemennek reggel munkába és délután hazamennek, hanem 10 órakor a törvényszéken kell legyen, 11-kor a kórházba kell legyen, tegyük fel. Tehát így kell beállítani a menetrendet. Na most úgy kell elképzelni, Romániában még mindig ez egy háború volt, amikor ott voltam a minisztériumban, köztem és a többi között, mondjuk így konkrétan, mivel a vasúti pályafenntartás fenntart magának 8-tól 13 óráig, 9-től 14 óráig egy bizonyos időszakaszt, tehát ezt az egész időszakaszt, mondjuk így 5-6 órát, a pályafenntartási munkálatok elvégzése érdekében. Tehát naponta le van földve ez a szakasz, itt nem közlekednek ebben a periódusban a vonatok. Nincsenek vonatok húzva, tehát programálva. Az egész menetrendben le lehet ellenőrizni ezt. Ott, ahol dupla vávány van, van egy kicsi előny, mert a munkát, mit tudom én, tehát akkor van lehetőség ezt a dolgot kibekkendek. Sokkal kevesebb vonat van. Na most a legfontosabb kereskedelmi órák, azok reggel 8-tól 14 óráig vannak, amíg el tudsz menni egy intézménybe, ahol tudod intézni a dolgaidat, lehet az egészségügyi probléma, jogi, bármilyen, tehát bevásárlás, bármi ez köthető tevékenység, és hogyha ezekben az órákban mi nem közlekedünk, ugye, akkor munkát sem végezzük el, mert nincs pénz rá, vagy pedig nincs motorin a történet, és nincs üzemanyag, hogy elvégezzük, vagy pedig nincs ember, de be van programálva, ugye, tehát ezek azok a veszteségek, amelyeket mondtam, hogy egyetlen egy embernek a döntésén múlnak, hogyha ez az ember politikailag van oda téve, ezt az ember, tehát ne várjunk többet, mint ilyen döntéseket, ugye. Ha nem is jönnek el a találkozókra, beszélgetésekre, vannak ilyen különböző konferenciák, teljesen idegen szakemberekkel találkozunk ott, ahelyett, hogy a minisztériumot valaki képvisel. Az este sem volt senki a minisztériumból, ezen a NATO konferencián. Tehát ennyire érdekli őket a probléma.
Zárásként hogy látja ön, mennyire lehetünk optimisták, mennyire lehetnek optimisták a hallgatók a 2040-es határidőt illetően?
Hát 2040-et felejtsük el. Az, hogy elkezdődnek a munkák, az egy dolog, de hogy befejeződjön, hogy Bukarestig legyen kapcsolat, vagy Bukarestől Konstancáig, szintén egy elég gyors vasút, 160 kilométeres sebességű gyorsvonat, az megvalósíthatatlan jelenleg. Még mondok egy konkrét adatot. 11,2 milliárd euróra volna szükség most jelenleg, hogy azokat a programokat, amik el vannak indítva, tehát koridor, real to sea, szép, militáris, a többi, amik el vannak indítva, és mi, a zöme a két koridorra vonatkozik, ugye, amely összekötő északot déllel, ez egy újabb projekt, ugye, itt, tehát a balti államoktól le Athénig, és a másik koridor, a kelet-nyugat koridor, ezeken kívül egyébként nem is beszélünk, tehát ez a 11,2 milliárd, ez erre vonatkozik. Na most jelenleg áll 3,3 milliárd euró rendelkezésre a vasúti szállításokra. Tehát valahol problémák vannak, ugye? Én nem azt mondom, hogy az Unió egy adott pillanatban nem segíti meg és nem ad különböző pályázati lehetőségeket. Így is vannak a konnektivitást támogató döntések, ugye? Romániának sikert 1,67 milliárdot lehívni különböző pályázatokra, inkább tervekre, hogy legyenek előkészített tervek, amikről beszéltem. Na most egy olyan terv, amelyeket 2021-ben megkezdtek, megvalósíthatósági tanulmány, 2021-ben le volt szerződve, még nincsen átadva. A bukaresti komplexumnak a megvalósíthatósági terv, ebben még nincs benne az állomás épülete, és az állomásban lévő vágányoknak a megvalósíthatósági tanulmány, hanem az egész komplexum az a 605 kilométeres vonalszakaszról van szó. Tehát ez még nincs meg 2021-ben, és négy év alatt, ötödik éve, ugye, hogy ezen dolgoznak. Tehát itt ilyen probléma, és nincs felelős. Én mindig itt látom a legnagyobb problémát. Megvan az államnak megvan a feladat, az állam kell biztosítani azokat az összegeket, amelyekre amelyekre szükség van, legalább a karbantartás szempontjából azért, hogy a sebességet ne csökkentsük le 70-ről, és 80 volt ott a sebesség, csak egy bizony szakaszon volt 70, régen is Marosvásárhely között. Most 50-re le van csökkentve a 1645-46-os vonatnak, amelyik Bukarestet összeköti egy interregió vonat Marosvásárhelyen. Tehát ennek is a sebessége le van csökkentve. Tehát nagy gondok vannak. Ami a szubvenciót illeti, ez egy másik nagy téma. Tehát hogyha 43 millió vonatkilométert valósítunk meg, de a valós érték, amit én számoltam ki saját kezemmel, számítógépen, és évek óta dolgozok rajta, próbálom irányítani a dolgokat, lobbizni mellette minden, az 80-84 millió vonatkilométer, majdnem duplája. Az azt jelenti, hogy megduplázódnának a vonatoknak a száma is, vagy másképpen lennének elosztva. A lényeg az volna, hogy régió vonat legyen óránként, interrégió legyen 2 óránként, intercity legyen 4 óránként a napnak bizonyos szakaszaiban, ugye? Tehát ez volna egy ideális helyzet. És akkor, hogyha vannak nekem ilyen lehetőségek, ilyen ajánlataim az utazó személyzet fele, akkor nem 1,25 ember ülne egy autóba, hanem valószínű nem érné meg nekik autóval menni, mivel ott van a busz, ott van a vonat, jobban mondva, ott vannak a vonatállomások mellett kiképezlendő park and ride-ok, tehát parkolók, ahol ingyen a vonatjegy felmutatása vagy kódleolvasása esetén nyílna, csukorna a sorompó, tehát oda vinnék az emberek az autóikat, ott hagyják, felülnek a vonatra, ott vannak a városnak a központjában, leszállnak, intézik a dolgaikat, visszajönnek a legelső vonattal, és tudja, hogy pontosan minden óra 15 percében vonat van, minden óra, mint tudom, 27 percében érkezik ide bizonyos állomásból vonat. Tehát ez kellene kiszámíthatóság, erre volna szükség, ezt kellene valamilyen formában komolyan vegye valaki országszinten.
Szentes József közlekedésmérnök, a Román Vasút Társaság személyszállító részlegének a volt vezérigazgatóját hallották az elmúlt 40 percben. Köszönöm a válaszait.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Farkas Istvánt hallották, a viszonthallásra.